Rádió Egyetem. 19. századi magyar irodalomtörténet. Népnemzeti irodalom. Margócsi István előadása.
Oké, hát akkor ő folytassuk a gondolatmenetet azzal a elképzeléssorozattal, ahogy ennek a nagy romantikus nemzedéknek a értelmiségi figurái elképzelték, hogy hogyan épüljön ki majd egy olyan irodalom, amit ők a szónak a legegyszerűbb és legbonyolultabb értelmében nemzeti irodalomnak tekintettek. Ugye ismerik azt a levélváltást, amit a Toldi kapcsán Petőfi és Arany műveltek egymás közt. Ugye Petőfinek a kiáltványszerű szózatát már említettem. Ez az, amit tanulnak az iskolában, ez a népköltészet uralmáról való elképzelés. Ugyanakkor persze Aranynak a viszontválasza, miközben azt írja, ugye, hogy önnek nézetei teljes mértékben osztom, rögtön tartalmaznak egy olyan mozzanatot is, amit Petőfi etágyban nem érintett, és a továbbiakban sem fejtett ki soha, jól lehet valami hasonlót képvisel tényleges cselekedeteiben, viszont azt mondja, hogy én nemzeti irodalmat csak úgy remélek, hogyha a népiből fog majd az kinőni. Következésképpen nem teljes mértékben ugyanazt értette népköltészeten, mint amit Petőfi, hanem úgy vélte, hogy egy népi alapozású irodalmiságból kell kinőnie egy olyan típusú, mondjuk így nagyszabású, klasszikus irodalmiságnak, ami természetesen majd még csak eljövendő lesz, hiszen mindannyian azon munkálkodunk, hogy ez egy ideálisabb társadalmi és egy ideálisabb kulturális közegben majd kiépülhessen. Egy olyan irodalmiságot legyünk kiépítendők, amelyben a népi, spontán közösségi tudás és a művelt, mondjam, kultúrán, európai kultúrán alapuló műveltség, valamint a magyar nemzeti történelemhez való folyamatos reflexió egybeolvad, és ez mutattatik föl magas szintű esztétikai harmóniában, valami módon ezt tekintették nemzeti irodalomnak. Ezt tekintették nemzeti irodalomnak, amely irodalom egyrészt természetes módon belesimul a nagy európai hagyományba, és annak nagyszabású példáit valamilyen módon követi, másrészt azonban népköltészeti begyökerezettsége vagy ihletettsége révén őrzi a nemzeti karakternek olyan specialitását, ami tökéletesen elválasztja más hasonlóan fejlett nemzeti irodalmaktól, és hogyha mindez együtt sikerül lend, hiszen még egyszer mondom, egy távoli utópiáról beszél itt, Arany is, Erdélyi János is, még Toldi Ferenc is azt fogja mondani, hogy majd kiépül ez a nagy irodalom, akkor, hogy mondjam, akkor fogjuk ezt elérni. A népköltészettel való foglalkozása megelőzők értelmében ezért volt rendkívül fontos. Ezért rendkívül fontos számukra az, hogy olyan tudatelemeket, témákat, földolgozott irodalmi és történelmi szüzséket vegyenek elő, amelyek valamilyen módon történelmi begyökerezettséget sugallnak. Gondoljanak arra, hogy ugye Arany János számára hihetetlenül fontos volt, hogy a Toldinak van több száz éves földolgozottsága. Hogy a Toldit a szószoros értelmében, amit ezt maga is mondja, nem az ujjából szopta. Nem kitaláció, nem tiszta fikció, nem tiszta költészeti fantázia terméke, hanem valamilyen módon egy spontán közösségi emlékezetnek a részeleme, és ez fogja garantálni érvényességét, fontosságát, ez fogja garantálni, mondjam, majdani feltételezett népszerűségének az alapját. Ugye ő Erdélyi János és Arany János is bizonyos idegenkedéssel nézik Vörösmartinak nagyszabású epikáját és eposzait, mivel túl soknak találják benne a fantáziajátékot, túl szabadnak érzik Vöhös Martinak a hajongó képzeletét, ahogy ugye a Zalán futása honfoglalási epikáját benépesíti mindenfajta tündéhekkel. Mindenfajta tündéhekkel, mindenfajta olyan vallási as principiumokkal, amelyeknek nincs tényleges, ha tetszik, mai szóval élve néphajzi, folklorisztikus igazolhatósága, nincsen semmiféle garanciája, tehát kvázi egy egyéni fantáziának a terméke, nem pedig egy közösségi tudatnak a lecsapódása. Ne felejtsék el, hogy amikor, ugye Arany János, szintén beletesz fantázia mozzanatot a Buda halálába, a csodaszarvas legendájával, akkor egyrészt egy krónikákban rögzített mítikus tudatelemet dolgoz föl, tehát ismét nem saját kitalációját prezentálja, másrészt pedig a Buda halálában, a Hege a csodaszarvasról, ugye egy betétdalként hangzik el, amit ott is egy korabeli, nevezzük így egyszerűen, költő mond el a közösség számára, tehát a csoda fikcionált tartalmait közvetítettként prezentálja, nem pedig úgy, mint ahogy Vöhös Marti a Zalán futásába és más eposzaiba, mint esetleg tényleges, szubstanciálisan létező valamit, amit persze kizárólag az én romantikusan szélsőséges fantáziám garantálna. Ez volt a nagyon nagy, hogy mondjam, gondolat a úgynevezett népnemzeti irodalom, vagyis a 19. század közepe második harmada nagyszabású koncepciójába. Úgy kell megteremteni az új irodalmat, hogy folyamatosan reflektáljon valami olyasmire, amit a régi irodalmiságnak, poétikai közösségnek, emlékezett közösségnek, hagyomány közösségnek neveznénk, ami valamilyen módon megvan. Ugye ez egy rettenetesen nehéz és nagyon súlyos kérdés. Nagyon súlyos kérdés. Ugye, hiszen ennek a korszaknak ugye legfontosabb irodalmi vágya, irodalmi törekvése, annak értelmében, amit itt már az előző órákon említette, ugye az lett volna, hogy megszülessék egy nagyszabású nemzeti történelmi eposz. Egy nemzeti történelmi eposz, amely összefoglaló és szintetikus gesztusként kvázi megkoronázza és egyben megteremti a nemzeti irodalomnak az alapját, úgy, ahogy az elképzelések alapján a görög és latin irodalmat nagy eposzok voltak megteremtendők, annak szellemébe, ahogy ugye a 18. századig tartó nagy klasszicista hierarchia máig ható érvényében, mármint odáig ható érvényében, ugye az eposz volt minden irodalmi műfajoknak a csúcs teljesítménye, az volt az, amit nem lehet überhölni semmiféle lihai fantáziával, vagy fikciós prózaírással. Eposzt kellett tehát megteremteni ahhoz, hogy a közösség önmagának kulturális affirmációját fölmutathassa, viszont az eposzhoz hiányzott az a nagyszabású mozzanat, ami nélkül nem működik semmiféle epika, ez pedig kéha a genuin nemzeti vallásnak az összetevője. A Kölcsey tanulmány kapcsán említést tettem arról, hogy Kölcsey nagyon bölcsen a homéroszi eposzi világ összetevői között kitüntetett szerepet tulajdonít a görög vallásnak, mondván a görög történelem szemlélet és a görög, mondjuk így nagyon durván, ugye transzcendencia élmény, vagyis a görög istenekről való vélekedés, az tökéletesen átfedi egymást, A görög isteneknek történelemben való jelenléte és részvétele, az teljes mértékben, hogy ne mondjam, természetesként van föltételezve. Ugye maguk is nyilván emlékeznek rá, hogy az Iliászban ugye a konkurens istenek maguk is harcolnak. Ki a trójaiakat kedveli, ki a görögöket kedveli, és időnként, hogyha az általuk kedvelt, éppen kis csapatocska, éppen pácba kerül, akkor az istenek maguk is odaállnak, és elkezdenek, hát, hogy mondjam, kitűnő harcosként ténykedni. Ugye egy nagyon-nagyon fontos és mondjam, elkerülhetetlen eleme az eposzi világnak, hogy a transzcendens, mondjuk így ironikusan hatóságok, a transzcendens hatóságok és a történelmi intézmények között közvetlen megfelelés van. Én éjász, kérem, simán és nyugodtan leballag a latin vallás alvilágjába, és a Szibillával kézenfogva ő szerzi be szükséges ismereteit. Mind a világ sokoldalúságához és sokszintűségéhez, továbbá pedig a római népnek elhivatottságához. Biztos ismerik, ugye, hát a Szibilla leviszi az alvilágba Énéiászt, és ott Énéiásznak a papája azt szépen elmondja a nagy jóslatot arról, hogy milyen lesz, milyen legyen a római birodalom. Történelem és transzcendencia áthatják egymást. Na most kérem, hát ez ugye a keresztény eposzokban is állandóan ott van, hát kérem Szűz Máriához fohászkodnak, ugye az alap keresztény eposz a megszabadított Jeruzsálem, hát az ugye az Krisztus siejáért és Krisztus élet szinterjéért folyó, úgy mondjam, metafizikai küzdelem. Gondoljanak arra, amit nyilván olvastak, a szigeti veszedelem, amely kérem bizonyos értelemben, ugye nem nemzeti eposz, mert nem a magyarok és a törökök állnak egymással szemben, hanem a keresztények és a muzulmánok, hiszen csak gondoljanak bele, a magyar hősök között ugye, számtalan horvát hős van, nevesítve, hogy ő horvát, továbbá hát magának Zrínyinek is a mai értelemben vett nemzeti hovatartozása, hát erősen kettős, mert hát menjenek el Zágrábba, ott Mikolaj Zrinszkiként fognak találkozni Zrínyi Miklóssal, mert hát valóban horvát is volt, magyar is volt. De nem magyar-török szembenállás van, ráadásul ugye törökök is egy teljes mértékben torka-borka népség, hiszen hát szerhecsenek meg tatárok vannak a törökök legnagyobb vitézei között, hanem kihán keresztény muzulmán harc, és ezért lehet a Szűz Máriához fohászkodni, és ezért lehet az, hogy Zrínyi Miklóshoz, ugye amikor bekövetkezik a csoda, akkor a kereszt hajol le. Nem nemzeti szimbólum érkezik meg, hanem keresztény szimbólum érkezik meg, és az egész szigetvári történet, ugye a keresztény üdvtörténet mozzanataként lesz tárgyalva. Most ez a nagy különbség, kérem, a 19. századi eposzokat illetően, hogy a 19. századi eposzok nemzeti honfoglalási eposzoknak vannak koncipiálva, teljes mértékben a Vergiliuszi honfoglalási eposznak a mintájára, de hozzátéve a nemzeti elkülönültségnek birodalmában, tehát tulajdonképpen csak annyiról van szó, hogy a magyar nép megérkezéséről és a magyar népnek, magyar nemzetnek az önaffirmációjáról van szó. Na most kérem, hát itt van egy kicsi probléma. Ez a kicsi probléma pedig az, hogy nincs magyar vallás. Nincs genuin magyar vallás. A magyar őstörténet kutatása, ami elindul a 18. században, azzal a hihetetlen problémával találja szembe magát. Ez a probléma egyébként nem problémaként, hanem nagyon tudományos kérdésként máig komolyan fennáll, hogy a magyar ősvalláshoz az égvilágon semmit nem lehet tudni. Semmit nem lehet tudni, nem lehet tudni, hogy az ős magyarok milyen és Isten képzettel, milyen transzcendencia képzettel rendelkeztek, azt lehet vélelmezni valami olyasmi, mint az cseppei népeknél általában, de hát ez kérem nem egy komoly dolog. Ez nem egy komoly dolog. A keresztény krónikákban, a néphagyományban icike-picike töredékek fönnmaradtak, például, hogyha azt olvassuk Szent László törvényeibe, hogy aki pedig forrásoknál áldozik, azt súlyos mértékben meg kell büntetni, ebből lehet tudni, hogy a forrásoknál áldoztak, na de hogy kinek? Az az apróság nincsen benne a törvényben. Nincsen benne, hogy a faistennek, a szélistennek, a lóistennek, vagy mit tudni micsodának, vagy egy általános generált természet principiumnak áldoztak. De emiatt ugye a magyar honfoglalási eposzoknak a transzcendens háttere mérhetetlenül bizonytalan, és ugyanakkor a költői fantázia számára mérhetetlenül szabad. Hiszen ha semmit nem tudunk, akkor bármit kitalálhatunk. Vöhös Marti így jár el. Vöhös Marti nagy elődje, Aranyos Ákosi Székely Sándor, aki ugye a Székelyek Erdélyben című eposztíjaja, és teleírja tündérrel. Teleírja tündérrel. Vöhös Marti ugye teleírja hadúr és ármány kettősségével az eposzai. De ezek mind, ha tetszik, Arany Jánosék Erdélyék bírálatából is kiolvasható, a költői fantáziának a fikciói, aminek nincsenek semmiféle beágyazottságai, vagy garanciái. Kérem, a 19. századnak a közepén, ugye Ipolyi Arnold, ő kitűnő tudósunk, gyűjtötte össze a magyar ősvallás feltételezett nyomait, népmesékből, közmondásokból, vallási szövegekből, törvényekből, de ő se tudott egy komplex vallási birodalmat összegyűjteni és rekonstruálni. Emiatt ugye a magyar eposzoknak a háttérvilága rettenetesen bizonytalan lett. Amint, hogy csak gondoljanak bele, ilyen rekonstrukcióknál, mondjuk a Richard Wagner, amikor megjött a Nibelung gyűrűjének hatalmas, romantikus, ugye, őstörténeti vízióját, ősgermán vallási elemeket ugye könnyedén bevehetett, hiszen az ősgermán vallási világból nagyon sok minden fönnmaradt, és a Votán, a Valkürhök, meg ezek, akik a Wagner darabba szerepelnek, azok valóban a régi tudattartalmaknak, a régi Isten képzeteknek a maradványaiból vannak konstruálva. A magyar ősvallásból nem maradt annyi, hogy ilyesmit lehetett volna rekonstruálni. Most ettől van, hogy a magyar eposzok vagy teljesen mellőzik a transzcendens mozzanatot, gondoljanak például a Toldira. A Toldiban közvetlen vallásos hátteret nem fedezhetnek föl. A Toldi derék erényes lélek, de nincsen se isteni beavatkozás, se Isten félelem, se isteni igazságszolgáltatása végén, mindez történelmileg, társadalmilag, erkölcsileg van megoldva. Ha tetszik, a Toldi világa, mivel hogy nem tud speciális magyar vallást konstruálni, emiatt inkább mellőzi a keresztény világnak is vallási mozzanatait. Hogy milyen nagyon súlyos nehézség ez, mármint poétikailag, konstrukciót illetően. Arra nézve is van egy nagyon érdekes és nagyon groteszk példa. Ugye Horváth Endre nevű kitűnő katolikus pap 1830-ban kiadta Árpádról szóló nagy terjedelmű eposzát. Ez lett volna az igazi honfoglalási eposz, amely mellőzte volna Vöhös Marti fantáziájának, Csélcsap romantikáját. És ez úgy dolgozza föl, ha tetszik, a vallási mozzanatot, hogy egy egészen extrém jelenetet kohol a eposznak a vége felé, miután ugye a honfoglalási harcok Anonymus nyomán remekül lezajlottak, és hát igen sok egyébként derék ellenfelet lekaszaboltunk, utána Árpád vezén, ahogy ez egy vezérhez illik, magányos turizmusra indul a Bakony erdejébe, és talál ott egy rökönszenves hegyet, és a rökönszenves hegyre fölmegy, körülnéz, és mit talál ott? Hát egy rökönszenves remetét. Egy keresztény remetét, akivel elmélkedik a világ soráról, és a remete inti őt, hogy megértem, édesfiam, hogy te még pogány vagy, de ne felejtsd el, hogy lesz itt még kereszténység Magyarországon, és az Árpád birodalma majd csak átnövi magát a keresztény Habsburg birodalomba. Na most ugye csodálatos, mert hát végsősorban a Vergiliuszi ötletnek a megmagyarítása. Megtanuljuk, milyen lesz jövője birodalmunknak. Meglátjuk a jövőt. De hogy látjuk meg? Egy pogány látja meg a keresztény jövőt. Ami viszont már egy egészen extrém valami, hiszen ja, itt expressis verbis nincsen kimondva, de hát ott van a követelmény, hogy édesfiam, helyesebb lenne, hogyha megkeresztelkednél. Ja, ez nincsen benne, mintha Árpádról tudjuk, hogy nem keresztelkedett meg, csak több nemzedékkel későbbi unokája. De ott van az igény, hogy a keresztény világot nem lehet elkerülni, de közben a pogány világ ábrázolandó. A pogány világ ábrázolandó, hiszen a magyar őstörténet az maga a kereszténység előttiség. Aminek transzcendenciájára, hangsúlyozom, ismét nem tudunk semmi. Most ez egy rendkívül fontos művészi probléma. Művészi probléma, hogyha a művész azt tekinti alapvető céljául, hogy szintetikus műben, ugye, az egész nemzet történelmi, üctörténeti fejlődését összefogja és prezentálja, amelynek lényegében nincsen megoldása. Különböző megoldási kísérletekkel találkozunk. A Vörösmarty féle, Aranyos Ákosi Székely Sándor féle megoldása, hogy kitalált tündérekkel népesítsük be őstörténetünknek az egét. Ugye hát milyen gyönyörű az a jelenet az alánfutásába, amikor a gyönyörű magyar hajadont, a deli hajnát fürdőzés közben meglesi a délszaki tündér, és halálosan beleszelhet. Csak hát éppen a nagy kérdés, hogy ki a délszaki tündér, mi annak a, hogy mondjam, szubstanciális valósága, és mi köze a magyar történelemhez? Ugye egy nagy feszültség, nagyon sokan kifogásolták is, hogy minek kell ilyen, hát persze meglehetősen erotikus kalandokkal fűszerezni a nagy történelmi epikát, és miért kell a transzcendenciát ilyen furcsa, ha tetszik, mesei köntösben prezentálni, hiszen a vallás és a transzcendencia rendben van, pogány, de nem mese. Vörös Martinál pedig nagyon erősen mesei hangulata van. Gondoljanak csak például arra, hogy Vörös Marti az, aki egy őstörténeti vállalkozásnak induló drámából nagyszerű mesedrámát kohol a Csongor és Tündébe, hiszen a Csongor és Tünde eredeti koncepciója szintén történeti alapozású valami lett volna. Hoppant nehéz kérdés. Mások egyszerűen kihagyják a transzcendenciát. Mások még vadabb fantázia művekkel lépnek föl. Kérem tisztelettel, van egy egészen extrém kísérlet, egy teljesen ismeretlen 1840-es években született nagy műfaját illetően, kérem, tündér mű, ez így írja a szerző, tündér mű, amely Csaba királyfinak és Álmos vezérnek szubstanciális azonosságát állítja, és iszonyatos népmesei apparátusnak mozgósításával, a rettenetesen izgalmas, és hát borzalmasan naív, hogy ő mesei szereplőknek, transzcendens szerepeltetésével. Tehát nagyon lányok lóvá változnak, lovak lányjá változnak, mindenki tud repülni, stb. Stb. Van benne Vasorhubába, meg Lidérc, meg minden, amit el tudnak képzelni a népmesei potpúriból. És abban is benne van egy nagyszabású jövő álom. Csaba vezér elalszik, meglátja a magyar történelemnek hatalmas folyamatát, ezért hívják utána álmosnak, ő, mert ugye megálmodta. A végén nagyszabású örömünnepet ülnek, mert ez az álom fogja garantálni a tényleges honfoglalásnak történelmi igazságosságát. Nem csak a múltbéli attillai öhökség, hanem a jövőbeli garancia is, íme jogossá teszi a honfoglalást. Na most kérem, ismét ne csak azt nézzék, hogy mondjuk ha egyszer arra vetemednek, hogy elolvassák ezt a művet, amiben kevéssé reménykedek, csak nem is ajánlom igazából, mert borzalmasan unalmas. Ne csak azt nézzék benne, hogy mennyi gyarlóság van egy ilyen elképzelésben, hanem azt is, hogy milyen fantasztikus erőfeszítés az, ami egy nagyon súlyosan létező probléma megoldására irányul, csak éppen mivel nincsen semmiféle tényleges vallási megalapozottsága a dolognak, maga a probléma tökéletesen megoldhatatlan, és emiatt lehet Vörös Marti Mihály csodálatos zseni, és lehet ez a Bodue Lajos, egy harmadosztályú dilettáns, de a problémát ugyanúgy nem bírják megoldani. Ugyanúgy nem bírják megoldani. A probléma megoldása az lesz, hogy a magyar történelmi eposzoknak nincsen meg a transzcendens igazoltsága. Ami ugyanakkor magát a műfajt veszélyezteti, és közelíti egy olyasmihez, a Toldi esetében, különösen a Toldi szerelme esetében, ami pedig nem volt célja ennek a nagy mozgalomnak, mégpedig a verses regényhez, és a 19. századi, hogy mondjam, romantikus fantáziának elszabadult valóságához. Na most, hogy lássák, hogy milyen nagyszabású mozgásról van itten szó. Már a 18. század tele van történelmi eposzokkal. Ezekről általában nem tanulnak az iskolába, sőt az egyetemen se. Ezeknek nagy része ráadásul, nagyon paradox módon, a latinul van. A 18. században igen sok magyar történelmi eposzt írtak szép latin hexameterekbe. A különböző, általában jezsuita rendházakban Magyarországon, amelyek ókori mitológiával, Ovidiuszi tréfákkal szépen elképzelést nyújtottak arról, hogy hogy is alakult ki ez a különös valami, amit magyar nemzetnek, magyar államalapító nemzetnek neveznek itt a Kárpát-medencében. De az eposz iránti igény ilyen értelemben már messze a Kölcsei értelmében vett nemzeti ideológia ébredése előtt is ott volt, és ez a 18-19. Század fordulóján, ugye egyszerűen, mint annyi minden más, megmagyarosodott, és a magyar nyelvű eposz igényébe csapott át. Kérem, a 18. század közepétől kezdődően lényegében alig találunk olyan költőt, olyan figurát, aki ne csapott volna bele az eposzi kezdeményezéseknek, hogy mondjam, landhújaiba. A Hádai Gedeon 1700-as évek közepén már eposzt tervez, és ne felejtsék el, hogy egy olyan mai szemmel nézve genuin líhai tehetség, mint Csokonai Vitéz Mihály, élete főműveként az Árpádiászt tervezte volna meg, nem lehet tudni, milyen lett volna persze, mert hát ő meghalt szerencsétlen, ő csak egy nagyon rövid részlet készült el belőle, de elkészült az egész eposznak a vázlata. Tehát, ha tetszik, a tematikus vázlata megvan, és lehet látni, hogy hogy képzelte el. De hasonlóképpen eposzi töhekvések figyelhetők meg Vihár Benedek kitűnő költőnknek töhekvéseibe. Rengetegen próbálkoznak, kis eposszal, nagy eposszal, állandóan buzdítják egymást. És bizonyos értelemben a 19. század elejére már kialakul egy olyan versenyfutás, hogy ki fogja megjelni a nagy honfoglalási eposzt. Mert a honfoglalási eposz nélkül az a nagy irodalmi ideológia, amit Kölcseitől Arany Jánosig próbálok itt maguknak vázolni, az tulajdonképpen ugye nem tűnik legitimnek. Mert nincsen meg a szintetikus mű, ami mindent magába foglalna, ami az eredettől napjainkig össze tudná kötni a szálakat, és emiatt a különböző nagyszabású értelmiségi elképzelések mind ezen a pályán mozognak. Nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy mi ez a, ha tetszik, elvárás vagy követelményrendszer, mert nehogy azt gondolják, hogy ez valami külső, intézményes parancs. Nem, kérem, ez mondjam, a 20 éves költőnemzedéknek, a kezdő költőknek lelkében lelkedző vállalkozás. Mindenki töhekszik arra, hogy ezt a kérdést, ami itt van körülöttünk, bennünk, mellettünk, valamilyen módon oldjuk meg. Oldjuk meg, mert a nagy hősi epika nélkül töhedéknek és csonkának tűnik irodalmunk. Ma posztmodern szemmel természetesen azt mondhatjuk, hogy az irodalom, hát kérem, az egy végtelen, ha frivol módon akarnék szólni, amőboid halmaz. Nem lehet tudni, hogy mikor nyúlik ki belőle egy új műfaj, mikor húzódik vissza egy régi műfaj, mikor jönnek tökéletesen váratlan hatalmas gesztusok, és mikor enyésznek el tegnap még hihetetlen fontosnak tekintett irodalmi elvárások és gesztusok. Ma ugye az irodalmat egy mondjam, állandóan mozgásban levő rendszernek képzeljük el. 200 évvel ezelőtt nem így volt, kérem, hanem az irodalom az tulajdonképpen egy megépítendő épületnek tűnt fel, amely épületet más nemzetek már megépítettek, és nekünk is olyat kell építeni a magunk szájíze szerint, de tulajdonképpen pontosan tudjuk, hogy mi építő elemek kellenek hozzá. És azokat az elemeket kell megteremteni saját erőnkből, amit mások saját erőjükből megteremtette. De ilyen értelemben akármennyire különbözik is nemzeti karakter szerint egyik irodalom a másiktól, az épület jellegét, amit kérem, hol várnak, hol templomnak, meg ilyesminek neveznek, de szó szerint nevezik ezt az irodalom templomának, meg ilyesminek, az az kérem, el van képzelve. És ezért meg kell teremteni az irodalom épületének, ha tetszik, hogy ez az én leleményem, mondjuk szentélyét, az eposzt, ahol az irodalomnak akkor a jelképzelés szerint a lényegisége előtt áldozhatunk, vagyis a nemzeti szintézis ideálja előtt rúhatjuk le áldozatunkat. Ezért van az, kérem, hogy a 19. század első felében mérhetetlen sok eposszal találkoznak. Ezek közül természetesen nagyon kevés lett, nem világsiker, hanem országos siker is, de a vállalkozás elképesztő teljességben indult el. Hiszen gondolják el, hogy ismét frivol módon szólja. Hát Vörös Marti Mihály egy álmodozó, alkoholista, 20 éves jogász, aki nem az erdőben sétálva állandóan nemzeti eposzon törhelyi a fejét. Szóval gondolják el, hogy ez ma azért egy picit groteszknek tűnik. Jól lehet, akkoriban ez volt a közvetlen kihívás. Szóval gondolják meg, hogy egy olyan epikus kompozíciós képességgel, azért a legnagyobbakhoz képest, csekély mértékben megáldott zseni, mint Petőfi Sándor, szintén eposzt szeretne írni. Hiszen elkezdte írni a Lehel vezérhől szóló eposzát, csak éppen közben jött a forradalom, és nem fejezte be. De hát elkezdett, és másfélének elkészült belőle, tehát megcsinálta volna. Valószínűleg problémás mű lett volna. Még egyszer mondom, azért, mert Petőfit Isten nagyon sok mindennel megáldotta, de az epikus kompozíciós képességet csekélyebb mértékbe csepegtette belé. Ez nem baj, de a törekvés ott volt benne. Akár úgy, hogy vetélkedjek Arany Jánossal, akinek ugye az epikai gesztusa volt a döntő, akár pedig csak úgy, mert ez az irodalom egyik fő feladata. Gondolják meg, hogy egy olyan figura, mint Garai János, ugye végigírja az Árpádház történetét, minden árpádházi király, ahol Kanyahit van, egy eposzi éneket, ami azért elég sok kiemel. 300 év királyság azért az sok-sok ének. Szent László király, ahol rengeteg eposz születik. A rengeteg kis eposz, nagy eposz születik. A nemzeti hősöknek, akiket a nemzeti mitológia akár királyként, akár honfoglaló vezérként kiemelt, majd mindegyikének megvan a saját genuin eposza. A honfoglalási történetnek, a kalandozás történetnek, majd minden epizódja eposz után kiállt. Megírták a kijevi csatát, megírták az augsburgi ütközetet. Nem amikor tönkreverték a szegény kalandozó magyarokat, amikor hanem 50 évvel előtte, a 900-as évek legelején egyszer honfoglalás címén a magyar seregek rendesen kifosztották Augsburgvárát, erről is született eposz. Hunyadiékról kérem, Mátyás királyról, rengeteg eposz kezdemény születik, nem mindegyik fejeződik be, és éppen ez rendkívül tanulságos, hogy az eposz kezdemények nagy része töhedékbe marad, lehet, hogy a probléma megoldhatatlansága okán. Lehet, hogy amiatt, mert az elkészült műveknek a történelmi transzcendenciája kielégítetlenül hagyta már esetleg magát a szerzőt is. Hiszen gondoljunk arra, hogy Czuczor Gergely, ez a nagyon szorgalmas és igen nagy tehetségű bencés szerzetes, ez a 30-as években nekiállt Hunyadi eposzt írni, és jól lehet, még 30 évig élt, nem tudta befejezni. Ne felejtsék el az Arany János problémát, hogy Arany János ugye állandóan úgy érezte külső és belső iniciatívák alapján, hogy meg kell írnia a nagy eposzt. Ha teszik, be kell fejeznie a Toldit. De hát az alapvállalkozás az lett volna, meg kell írni a nagy Csaba trilógiát, és Aranynak, ennek a mérhetetlen zseninek nem volt valamilyen módon, a szószoros értelmében, érkezése arra, hogy ezt megcsinálja. Jól lehet, ideje lett volna hozzá, hiszen hát, hogy miért nem tudja megcsinálni, ugye ez az igazi hatalmas kérdés. Ott van az nagyszabású iniciatíva, meg kell élni, és folyamatosan ennek a kontrapahihazása, hogy nem lehet valahogy megcsinálni. Mert hiszen egyrészt a dolog, a kérdésfelvetés objektív problémájában ott van, mint említettem, a nagy kérdés a vallás kérdése. De ugyanígy megvan a másik oldalról is, a szubjektív oldalról a hatalmas probléma, hogy mit csinál a romantikus költő a maga szubjektivitásával, amikor állítólag ugye egy nemzet objektív néptudalmára épülő spontán eposzt próbál prezentálni. Hova teszi a romantikus költő a maga szubjektív elfogultságát, és hova teszi a maga, hogy mondjam, entuziazmusának bármiféle szubjektív mozzanatát. Emlékezzenek arra, amit remélem azért elég jól ismernek, a Zalán futásának az előhangjára. Ugye a Zalán futása úgy van koncipiálva, hogy a nagyszabású honfoglalás gesztusát megéneklendem. De Vörös Martinak ugye mérhetetlen a romantikus elhagadtatottsága, az egész vállalkozásba becsempész egy nagyon érdekes és paradox mozzanatot. Méghozzá azt, hogy az egész történetet úgy tünteti föl, mint a saját vízióját. Az előhangot, ha nézik, a régi dicsőség, éji homály vesz engem körül, éji homály vesz mindannyiunkat körül, és a költőnek a feladata az, hogy a riadó vak mélységet, vagyis ha tetszik, az éjszaka halálos csöngjét fölvelje szavával. Ó, hon, meghallasz-e engem, kiáltja a költő, ami ugye egy borzasztó paradox valami, hiszen azt tételezi föl, hogy az én kiáltásom fogja fölébreszteni a hont, és az én mondani valóm fog a hazafiak közösségéhez eljutni, nem pedig én közvetítem a hazafias közösségnek már meglévő tudását. Amit Arany Jánosék vágyva vágytak, hogy egy spontán néptudalommal építsék műveiket, hogy egy spontán néptudalomból nőjön ki a toldi nemes magas igazsága, ugye ezt Vörös Marti egy pillanat alatt opponálja. A riadó vak mélység vesz engem körül, és nem tudom, hogy az engem hallgató közösség A. meghallja-e hangomat, B. ha meghallja is, megérti-e, hiszen nem tételeztetik föl az a közös tudás, amit Arany Jánosék szerettek volna föltételezni. Ugye én el vagyok különülve, föláldozom magam, vezérköltőként prezentálom tudásomat és ideológiámat, de ennek a recepciójában nem vagyok biztos. Nem vagyok biztos. És emiatt, ha tetszik, magamra utaltatok akkor is, hogyha a történelemről beszélek, és így kiáltok fel. Kebelemben nagyha kelendő képzeletek villannak meg diadalmas ügekről, s a Deli Álmosról, s Álmosnak büszke fiáról, Paraducos Árpádról, vagyis az én kebelem a fontos, és a kebelemben való képzeleteknek a felvillanása. Vagyis kérem, én vizionálom a történelmet, én vizionálom a történelmet, és ezt a csodálatos víziót kínálom fel a riadó vak mélység áttörésének céljából a hallgató közösségnek, és a végén ugye, olyannyira becsempészem szubjektumomat és személyes elhagadtatásomat, hogy úgy fejezem be az előhangomat, hogy zászlódat látom bulcsú, s szemem ágya megindul, vagyis kérem, hogy paradisztikusan szóljak, hát annyira meghatódom a saját ő víziómtól, hogy elsírom magamat. Ami nagyon helyes egyébként, és hogy mondjam, minden rendes romantikus költőtől elvárhatik. Csak hogy ne felejtsék el, hogy itt ismét előtolakszik a költő. Előtolakszik a költő, és azt mondja, hogy hát akkor kérem, bizonyos értelemben én a hőlam is szó van, nem pedig csak a spontán néptudalomnak a kivetüléséhez. Én vagyok fontos, kérem. Amit Vöhösmajti más műveibe, ugye hihetetlen, bőgös agresszivitással képvisel, hogy én prezentálom mindazt, amit lelkem azt találta, ilyenba találtam, és ti, gyalló népek, őhüljetek, hogyha meghalljátok, nem biztos, hogy megértitek, de akkor is őhüljetek, de én vagyok a fontos, amikéhem ugye az eposz szerzőjével műfaj elméletileg nagyon nehezen fél össze. Ugye, csak gondoljanak vissza ismét az alappéldára, Homérosz kérdése. Ugye, Homérosz figurája az Iliászból és az Odüsszeiából nem jön le. Nincs meg, hogy ki kiált föl az istennőhöz. Nincsen meg. Nincsen Homérosznak alakja. Mint ahogy Vöhösmajtinak van alakja az alámfutásában, egy elhagadtatott romantikus, semmibe mehető kétségbeesett és kétségbeesését, ugye nagyszabású kiáltással ő áthidaló költőfigurá. Homéroszról azért nem lehet tudni például azt, hogy létezette, mert ugye az Iliász és az Odüsszeia semmit nem árul el. A romantikus eposzok állandóan árulkodnak. Petőfi a Lehel vezért úgy vezeti be, hogy kanyarít egy kis aszpoétikát az első versszakokba, ahol elmondja, hogy én milyen költő vagyok, nekem milyen költői elképzeléseim vannak, hogyha ezt elfogadtátok, olvashattok most már Lehel vezérről is. De odahíjelje magát. Ez egy fantasztikus különbség, ami ugye, nagyon bezavar a eposz nagyszabású objektivitásának igényeit illetően. És hogy itt a romantikának a szubjektív igénye és a történelem ábrázolás egyetemességének objektív igénye milyen fantasztikus ellentmondásokat szül, arra szeretnék befejezésül egy nagyon szép kis részletet felolvasni, egy nagyon kevéssé ismert műből. Az előbb említettem Horváth Endre nevét, aki az Árpád című eposzt írta. Őneki az első műve az egy kis eposz volt, Zietz emlékezete címmel. Bizonyára tudják, Zietz, ez a Bakonyban elhelyezkedő Cisztercita kolostorn, Horváth a szerzetes volt, és hát a saját szerzetének a kolostor történetét írta meg. És hát a történelemnek a mikéntjét próbálja a zirci apátság fölemelkedésével, a török által való lehöntatásával, és a 18. századbéli újbóli felemelkedésével példázni. Van benne egy ilyen nagyszabású történelmi szkepszis, ahogy tudják, a történelem szemléletet 2000 évig mind folyamatosan áthatotta ez a hol van már a tavalyi hó emléke, hova lett a régiség. Figyeljék meg, ugye ezt írja gyönyörűen. A vasüdő nem tud semmit kímélni, lehangál minden, s visszaidéz egy mély feledékeny üvegbe. Számtalan országok lakják-e puszta homálynak gőzös hengetegit, hol nem felel a süket echo, hol nincs lelki barát, kivel ölbe höpülni lehessen, és nincs a búsnak kielőtt kesehegje panaszát. Itt sok drága aranykoronák elvetve hevernek, melyeket egykorban népek szám ezre imádott. Itt, kiket a tudomány aszaló munkája megöllött, e komoly éjvölgyben föl alá tapogatva bohangnak. Itt tábortalanul diadalmas a régi vezérek, kik vagy igátadtak, vagy törtek, alusznak öhökve, stb. Stb. E játszószínben mit használ lenni kevénynek? Tömkelegek, váhúk, peruáni aranyjal ezüsttel cifrázott paloták, vagy Lídia kincse mit érnek? Hol Babilon, hol Perzepolis, hol Théba feküdtek, s Ílion utcáit hasogatják mostan ekével. Hol vagytok? Kik alatt országunk alköve épült, Hunnia szülte dicső nagy lelkek, Bendeguc, Aepát, Takstuhu, Tumcsák, apja Szabolcs, Lél, Kont, Huba és Und. Nincsenek ők, átkeltek, öhök hajlékba nyugodni. Nagyon szép, ugye, bahokkos elmúlás vízió, minden elmúlik, hol vannak az ős magyarok? Hol van Ilion? Hol van Persepolis? A homok lettek, pahasztok szántanak a váhosok helyén, a vas üdő nem kímél semmit. Egy nagyszabású, ugye, objektív történelmi vízió. És akkor így csap át egyszer csak a költő egy fantasztikusan szép szubjektív sóhajba. Ah, mi sebes szányan höbdös minden, mi halandó! Ah, mi suhány tündél, mi család a földi dicsőség! Elhull, mint falevél, s mint a víz gyöngye szemünket csalván, még csak alig támad, már ködbe vegyülve, látatlan gőzzé elnyed, s poeszemhe föloszlik. Egy hövid óha elég javainkat elütni kezünkhől, és fanya éltünk nek végét elhozni. Mesévé létünk múlva leszünk. Satöbb, satöbb. Figyeljük meg, a költő elszomorodik az elmúláson. Ugye egy nagyszabású váltás történik. A bevezetőben a vasüdő keménysége szól kéhen tisztelettel. Így megy a történelem, mit csináljunk, tudomásuk kell venni. És a végén, ugye fölkiált a költő, de hát ez a suhány tündérség, ez borzasztó. Ez borzasztó, és egyben, ugye, szubjektíve fenyegető. Ez a nagy feszültség hatja át kéhen mindvégig Vöhös Martinak a nagy eposzait. Figyeljék meg, állandóan a történelmi objektivitás követelménye és a történelmi fenyegetettség és a szubjektív elmúlás melankóliája ugye egyszerre jelennek meg. És ez rendkívüli feszültséget okoz, hiszen egy becsületes eposz ne szomorkodjon azon, hogy milyen a történelem. Ugye Homérosznál nem tapasztaljuk annak a végtelen szomorúságát, hogy a trójaival szétverték. Pedig hát elég kellemetlen jelenetek játszódtak ott le, és ezek nagyon szép naturálisan le vannak írva. Gyilkolás, gyilkolás hátán, hát kéhem ilyen. Nincsen semmiféle szubjektív melankólia hozzá. A romantikus eposz viszont a költőt abban a pillanatban, amikor mozgósítja, a melankóliát is mozgósítja, ami viszont kontraproduktív a történelem objektív szemléletével szemben. Igen, ez a nagy problémája a 19. századi történelmi verses epikának. Ez a feszültség él Vöhös Martiba, Petőfibe, Arany Jánosban, és az összes többi másodosztályú eposz kísérletben is.
Elhangzott Rádió Egyetem, 19. századi magyar irodalom történet. Margócsi István, Népnemzeti Irodalom. Az ELTE BTK-n 2010-ben elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Tóth Barbara. Vágta Kenyeres Balázs.